Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Minden zavaró elemtől meg akarjuk tisztítani imáinkat, minden rejtett önzéstől, nagy lelkűségbe öltözött rút kicsinyességtől, okosabb Istenre bíznunk, hogy mit is kérünk tőle, mit is üzenünk általa egy másik embernek. Pilinszky János gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban majd a honvédségi híreken kívül folytatjuk Hankovszky Béla vezető tábori katolikus lelkésszel folytatott beszélgetésünket a házasság érvénytelenítéséről, és folytatjuk Nádosi Avonsz Hadinapló című kötetének felolvasását. Honvédségi hírek röviden, főként visszatekintünk a március 15-e alkalmából megrendezett eseményekre.
Egésznapos programokkal, ezen belül múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, hagyományőrzőkkel, népi játékokkal, előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és filmvetítésekkel várta az érdeklődőket a Hadtörténeti Intézet és Múzeum március 15-én.
Hétfő óta forognak itt a Hadtörténeti Múzeumban az események, hiszen hétfőn hirdettük meg az első 48-as foglalkozásokat a forradalmi forgatag alkalmából. Ez alatt az egy hét alatt több mint 3000 gyerek ellátogatott ezekre a foglalkozásokra, tehát ez egy nagyon kiemelkedő szám.
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmával az intézménybe látogatók tudományos előadások és kutatótermek mellett felfedezhették a Hadtörténeti Könyvtár és a Hadtörténeti Térképtár titkos raktárait. A Kapisztrán téren és az intézmény udorán pedig különböző népi ügyességi játékok, hagyományőrző csatabemutatók, ágyulövések, puskasortüzek és szuronyharc bemutatók szórakoztatták a nézőket.
1848. március 15-e mindenképpen kiemelkedő alkalom ugye a történelem során a magyar nemzet számára. Mindenképpen fontos, hogy a gyerekek megtanulják azt, hogy mi történt pontosan ekkor, és hogy a fejükben rendet tegyünk azzal kapcsolatosan, hogy a magyar népszabadság szeretete az tulajdonképpen innen is eredeztethető, és egészen a mai napig ennek milyen üzenete van.
Részlet Benkő Tibor honvédelmi miniszternek a március 15-e ünnepségen Kemecsén elmondott beszédéből.
Hallgatva a fiatalokat, azt tudom mondani, hogy van itt jövő. Van lehetőség, van jövőt építeni. Mert ahogy hallották, ők azt mondták, hogy a múlt, aki a múltat nem ismeri és nem tiszteli, annak a nemzetnek nincs jelene. Abban a nemzetben élő embereknek pedig nem lehet jövőjük. A múlt, a jelen és a jövő az összefor, együvé kovácsol minket. Elismerés és köszönet a gyerekeknek, a pedagógusoknak, a diákoknak, iskolaigazgatóknak és a kedves szülőknek, akik ilyen fiatalokat nevelnek napjainkban. A haza minden előtt. Kölcsei Ferenc, amikor ezeket a gondolatokat leírta, még gondolatban sem volt ott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. De az a reformkor, amelyben éltek a répási honvéd tábornok is, valahogy olyan nemzetet kovácsoltak és olyan embereket, akik számára a haza szent és sérthetetlen volt. És ez a szent és sérthetetlen haza emelte őket oda, hogy méltóképpen tudunk rájuk emlékezni. Követendő példaként.
Be- Benkő Tibor honvédelmi miniszter meghívására március 19-én hazánkba látogatott Máriusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter. A két tárcavezető a honvédelmi minisztériumban tárgyalt egymással, melynek eredményéről közös sajtótájékoztatón számoltak be. Benkő Tibor elmondta, hogy a két ország gyakorlatilag minden védelmi és biztonsági kérdésben egyetért. Külön kiemelte az illegális migráció kapcsán 2015 óta változatlan közös álláspontot, s azt, hogy a keleti és déli fenyegetettség mindkét ország számára rendkívül komoly kihívást jelent.
A NATO szövetségi feladatokban is teljes mértékben egyetértünk, és egyetértünk abban is, hogy a keleti és a déli fenyegetettség mindkét ország számára rendkívül komoly kihívást jelent. Éppen ezért mindkét ország számára rendkívül fontos az a honvédelmi haderőfejlesztési program, amely a kihívásokra nekünk lehetőséget és választ tud majd adni.
Honvédségi híreinket hallották, amelyet a Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételeiből állítottam össze. Sokakat érdekel, kaptunk visszajelzést is, hogy mit tegyen az a katolikus, hívő ember, aki házasságát szeretné érvényteleníteni. Folytatjuk dr. Hangovszky Béla vezető katolikus tábori lelkésszel beszélgetésünket.
Itt teljesen más logika van, mint a polgári. Itt Isten szín előtt játszódik minden. Ha valaki az Istent be akarja csapni, hát csapja. Be akarja csapni az egyházat félre lehet vezetni. Az egyházi bíróságot félre lehet vezetni. Na de megéri. Tehát, hogy orvosnak, papnak, önmagunknak, Istennek hazudhatunk. Minek?
És találkozottam már olyan esettel, amikor az egyik fél akarta érvénytelenítani, de a másik viszont nem.
Természetesen. A legtöbb eset ilyen. Ez nem konszenzusos döntés. Itt ráadásul átvitt értelmében van csak perről szó, mert hogy ez nem egy klasszikus per, ahol meghallgatjuk mind a két felet. Ráadásul meg se hallgatják mind a két felet, csak azt, aki beterjeszti ezt a dolgot. Itt az objektív tényt mondja ki az egyház, hogy valami létrejött, vagy nem jött létre. Ugyanazzal a tévedhetetlenséggel egyébként, mint amilyen tévedhetetlenséggel azt mondja ki az egyház, hogy valaki föl van oldozva, vagy nincs föloldozva. Át van változtatva, vagy nincs átváltoztatva. Szent volt-e az illető, vagy nem volt szent. Ugyanezzel a tévedhetetlenséggel mondja ki az egyház azt a végzést, hogy teljesen milyen úton jutunk el hozzá. Most nyilván, ha gyilkcsalásról vagy félrevezetésről van szó, akkor miről beszélünk? Ha csak papírt akar valaki szerezni, hogy újra mirtuszba vonulgathasson, ma már mindent meg lehet venni. Egyházi bíróságot nem lehet megvenni, bocsánat, ezt meg hozzáteszem.
Melyek a leggyakoribb okok?
Az érvénytelenítési okok közül gyakorlatilag első helyen a házasság lényegi terheinek vállalására való pszichés képtelenség.
Van csak ki legyen szíves.
Ugye a házasságnak vannak lényegi terhei. Az egyház terhekről beszél. Ez az egység és a felbonthatatlanság. A kommunikáció, a közteherviselés. Tehát amik a házasságban személynek az életközösségét jelentik. Hiszen a házasság egy férfi, egy nő, egy életre szóló szövetsége, ami lényegénél fogva irányul a felek javára, ez nagyon fontos, hogy javára, és gyermeket nemzésére és nevelésére. Magyarul, aki nem tudja a másik javát akarni, aki nem akar gyereket, az, aki nem képes egy életre szóló szövetséget kötni, mert hogy ő rendszeresen félrejár, az nem alkalmas a házasságra. Ez a leggyakoribb, nagyon sok mindenben, ebbe beletartozik a szenvedélybetegség is, tehát bármilyen függés, bármilyen szenvedélybetegség ide tartozik. Természetesen vannak extrém esetek, de azokat nem érdemes emlegetni, azok mindig egyéni tragédiák, és ott általában más pszichés probléma is van. Elhidegülés nem tartozik ide.
Említett egy nagyon fontos kifejezést, a nem konszenzusra épül. Mert hogy azért én úgy gondolom, hogy egy párkapcsolatban legyen az házasság, vagy bármilyen más kapcsolati viszony. Abban valahogy úgy képzelem én ezt el, hogy az a közös gondolkodás annak meg kell lenni, még akkor is, hogyha esetleg ellentétek feszülnek. Tehát mit értek ez alatt? A házasságra való képtelenséget lehet, hogy az egyik úgy éli meg, hogy valóban az házasságra való képtelenség, de a másik pedig lehet, hogy úgy éli azt, hogy ő mindent megtesz az ügy érdekében.
Így van. Én ezért azt szeretném példának fölhozni, hogy lehet, hogy az egyik akar gyereket, és a másik meg nem akar gyereket. A kérdés, hogy van gyerek, vagy nincs gyerek.
Igen, de ez egy objektív dolog.
És hogy, ugyanilyen objektív dolog a házasság léte, vagy nem léte. Tehát miután a házasságot érvényesen megkötötték, tehát a kánoni forma szerint, ahogyan ezt az egyház előírja, és emberi módon elhálták, ez ilyen csúnya kifejezés van rá, így fogalmaz a jog, tehát az érvényesen megkötött, emberi módon elhált házasságot sem külső, sem belső fórumon nem lehet fölbontani, mert ez objektív valóság. Olyan, mint egy megfogant élet. Annak megvannak a maga törvényszerűsége, egy apa meg egy anya, hiába mondja azt, hogy félig én vagyok ez a gyerek. Saját törvényei vannak a gyereknek. Saját belső világa van. Egy két szülő csodálkozva nézi, hogy mi lesz ebből a gyerekből. Ugyanez érvényes a házasságról. Létrejött egy új élete, kettejük közös élete. Ez egy önálló valóság, ez egy objektív valóság. Tehát ez nagyon jó, ezt a szót mondta. A házasság az egy objektív valóság, amit szubjektíve nem lehet. Én azt mondom, hogy szerintem van, szerintem meg nincs, ez nem a szerintem kérdése is. Ezt az objektív tényt, a tényállást rögzíti az egyházi bíróság, a neki adatott tévedhetetlenségnél fogva.
Picit beszéljünk arról, hogy milyen az egyháznak a viszonya, viszonyulása. Tett már erre egy rövid említést a beszélgetésünk elején, tehát hogy az egyház hogyan fogadja azokat az embereket, akik nehezen elváltak.
Nehezen fogadja, ugyanis a fölbonthatatlanság védelme, mivel a házasságot, a hűséget nagyon sok minden veszélyezteti. Tehát az önzés, a lustaság, az éretlenség nagyon sok minden veszélyezteti a házasság fölbonthatatlanságát, szentségét. Ezért a klérus nagyobbik része arra van berendezkedve, hogy minden áron körömszakadtáig védje a házasság fölbonthatatlanságát, tehát nem támogatja az egyháznak ezt a misszióját, hogy érvénytelenítést kimondjuk, nehogy vérszemet kapjanak, idézőjelbe az emberek. Például Lengyelországban, nem tudom most éppen mi van, de a közelmúltban, tehát egy 10 éves tudásom van erről, hogy 10 éve még az volt, hogy összeterelték a elvált újraházasodottakat, ott a pap misézett, ott magához vette az eukarisztiát, a többiek nézték. Ennyi volt mondjuk az elváltok pasztoráció, és senki nem mondta azt, hogy ezt lehet rendezni is, hogy ebbe lehet segíteni, hogy ezt meg lehet tenni. A Szent Atya pontosan ezt mondta, hogy támogassuk, vezessük vissza a szentségi közösségbe azokat, akik nem fognak elmenni azért egy lakomára, hogy megnézzék, hogy mások esznek. Ha ki van zárva valaki az eukarisztiából, egy előbb-utóbb ki fog maradni a szentmiséről is, minek lehet, nézőnek nem megyek oda.
Tehát azért... Ez is egy felfogás, de ez általános, úgy látja?
Hát persze, természetesen. 99%-a, ha azt mondják, hogy én bűnös vagyok, mert új kapcsolatban élek, akkor azt fogja mondani, hogy akkor köszönöm, nem kérem ezt az egészet. Még azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem a válás a bűn a katolikus egyház felfogása szerint. Tehát vannak pontok, amikor ott kell hagyni a másikat. Tehát ha megcsal, ez még az ősegyház is, tehát az ősegyházban is úgy volt, hogy a vétlen fél, már amennyiben természetesen csalásban van vétlen fél, de abban az időben ezt így viszonylag könnyű volt megállapítani, hogy akit megcsaltak, az nyugodtan különköltözhetett. De én azt gondolom, hogy a mai világban azt kell kimondani, hogy akit bántalmaznak, annak el kell mennie. Nem a válás a bűn, az újraházásodás a bűn, és az újraházasodott kapcsolatoknak a rendezésére szolgál ez az egyháznak. Ez, én így hívom, hogy misszió. Tehát én 27 éve csinálom ezt, és persze láttam szélhámosságot is, amikor valaki egyszerűen csak azért, mert újra szeretett volna vonulni a templomban, azért akarta ezt az egészet, ettől még az érvételenség kimondása az tényszerű volt, csak a szándék nem volt feltétlenül magasztos.
Azt hiszem, hogy lehet, hogy felesleges is olyat mondanom, amivel találkozik az ember gyakran, mármint előbb említett egyik vállók a megcsalás kapcsán. Ugye, hogy azt mondják, hogy jó, megcsaltam, általában az a fél mondja, aki megcsalta a másikat, hogy jó, de hát valami elvezetett idáig, ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz mind a ketten kellettünk. De hát nyilván ön most erre azt mondja, jogi értelemben is akár, vagy objektív értelemben, hogy megtörtént, vagy nem, és nem biztos, hogy ez a megfelelő útja a dolgok rendezésére.
Hát ugye ez minden gyilkos el tudja mondani, hogy a másik tehetett arról, hogy megöltem. Erre csak ezt tudom mondani, tehát hogy még bűn megokolatlanul nem maradt, nyilván, amikor valaki megcsalja a másikat, akkor a másikat fogja okolni. A egyházi bíróság egyébként nem felelősüket keres. Tehát egyáltalán nem állapít meg felelősséget, hanem azt állapítja meg, hogy létezik-e a házasság, vagy nem létezik a házasság. Ilyen egyszerű. Tehát itt kár ebből moralizálni, az a gyónás témája. Ha valaki megcsalja a másikat, az gyónási téma. Hogy a másik megbocsát-e, az is gyónási téma. Az, hogy emiatt burul a házasság, tehát ami ez azt jelenti, hogy már van 2-3 gyerek, az, hogy van közös lakás, az, hogy van, mit tudom én, egy közös egzisztencia, és beburítja valaki azért, mert nem bírja feldolgozni, hogy őt megcsolták, akkor itt azért ez nem játék, ez nem hisztéria.
Igen.
Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk. Bőzsöny Ferencet hallják.
Be kellett menni a segédtiszti irodába. Szabályos jelentkezés után hideg, rideg hangon szólt közbe egy ott ülő százados. A lelkész urak ne zavarják beszélgetésükkel az itt folyó munkát. Tudnélik nem tettünk mást, mint válaszoltunk a hozzánk intézett kérdésekre. Tudva, hogy a papok minden alakulathoz eljutnak, hol erről, hol arról érdeklődtek a deréki rövisták. De megint összenéztünk Lacival. Mintha azt mondtuk volna, ma alaposan kifogtuk a nagy halakat. Mondom a tisztelt századosnak, hogy mondta a százados úr? Hát kivel beszél a százados úr? Mi zavarjuk az itteniek munkáját, amikor parancsra jövünk be ide, ahol soha életünkben nem voltunk, és remélhetőleg nem is leszünk, ahol a bajtársak olyan barátaink után érdeklődnek, akiket állandó életveszélyben tudnak, és ön, akinek nem tudjuk, hogy mi és hol a beosztása, itt akar rendre utasítani minket, akik reggeltől estig az emberek szolgálatában állunk, és minden pillanatban mások segítségére akarunk lenni. De ebben a pillanatban látom, hogy ön gazdasági ember, tehát a legkényelmesebb helyen szolgált és szolgál, és ön akar minket kioktatni. Hát ezt már nem. Eddig is válaszoltam a bajtársak kérdéseire, és ha kell, ezentúl is. Pontosan így visszhangzott Laci a mondatsoromra. A hadfiára felugrott, és dühösen azt mondta, lecsukat a meneket. Lacival ismét összenéztünk, és fokhelyről válaszoltunk. Hol vagyunk mi ettől századosul? De kérem, bepróbálja meg. Gyerekek, csináljátok meg már gyorsan az írásokat, szóltunk az irodistának. Aztán menjünk, mert zavarjuk a százados urat. Közben nem vettem észre, hogy a háta mögött becsapódó ajtó a százados úr dühött távoztát jelentette. Rettentően meglepte az irodát, hogy ilyen szabadon beszélünk. Mondta is az egyik. Tisztelendő úr, vigyázzon, mert ez nagyon veszedelmes ember. Állok elébe, mondtam. Kezet fogtunk, mindenkivel is kimentünk. Megtudakoltam, hogy ki itt a lelkész. Megtudtam, bementem a passzionisták kolostorába, mert ott lakott. Igen, megörült, hogy tisztelegtem nála. Kedves ember, jó ember, de talán valami csoszogó kanonoknak való a féle, semmit tevőnek, mint irányító katona lelkésznek. Futárszolgálatom egyik feladata, hogy repülőjegyeket vigyek haza, de itt nem tudtak adni. Tovább kellett mennem a 30 kilométerre fekvő 1-es C-osztályhoz. Hát, ez egy vacak út felturva mindenfelé. Látszik, hogy a németek erre sokat szállítottak. De az feltűnt, hogy nagyon szedelőzködnek a legkisebb német alakulatok is. Ha valamilyen német kocsival találkozunk, őrült iramban szágódanak mindegyik irányba. De végre eljutottunk a városba. Na, itt igazodj ki, Alfonz. Ahány tábla, annyi újabb zavar. Áthúzva, leszakítva. Felcserélve, befestve, annyi variáció, mennyit egy hamar nem láttam. Szép-szép, édes lengyel testvéreim, hogy átveritek közös barátunkat, ezeket a Hitler fattyakat. De most nagyon hátráltatjátok az utunkat. Még szerencs, hogy annyit tudok lengyelül, amennyivel mindent megértek, ha kérdezek valamit a járók előktől. Ha németül kérdezek véletlenül, arra senki sem válaszol.
Köszönöm a figyelmüket, elköszönök Önöktől, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották, egy hét múlva jelentkezünk majd újabb műsorral itt a Mária Rádióban. Pilinszky János gondolataival indítottam a műsorunkat, azzal zárom. Ember szájában a tiszta szó ritka, akár a színarany. Kivált, amikor valamiféle közvetlen célt kell szolgálnia. Innét, hogy a művészet elvontabb szintjén már sokkal több a szép szó, s még több az imádság, s főként az Úr csöndjébe valósággal belesemmisülő imádság szintjén.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Thank you.